Üdvözlöm Önöket! Ez a Félmúlt beszélgetés sorozat 10. adása. Mai témánk a Tanú című film és a Kádár korszak kultúrpolitikája. Mai vendégeink pedig Schmidt Mária történész professzor, a 20. század intézet főigazgatója, és Fábris Sándor.
Köszöntök mindenkit!
És Fábris Sándor, dramaturg, humorista, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az első kérdésem az lenne, hogy emlékeznek-e, hogy hol, mikor látták először ezt a filmet? Ugye ennek a bemutatásának a körülményei elég hosszan húzódtak, elég nagy hercehurca volt e körül. Tehát önök hogy látták, mikor látták, mi volt az első benyomásuk? És úgy, hogy most már több mint 50 év eltelt a film elkészítése óta, mennyire működőképes ma ez a film? Tehát mennyire állta ki az idő próbáját, mennyire függetleníthető az akkori történelmi kontextustól? Főigazgató asszony?
Én egy zárt vetítéssel láttam a filmgyárba először, és az egyik oldalon ifjú Rajk László ült mellettem. És hát nagyon tetszett a film, azóta is nagyon szeretem ezt a filmet, és azt éreztem, hogy valami megváltozott attól, hogy már ilyen felszabadultan tudunk röhögni rajta. Ugyanakkor már nekem az első jelenet a kedvencem, amikor a kutya odaszalad a felirathoz, hogy éljen bölcs vezérünk, és levizeli. Tehát, hogy a számomra ez a szimbólum, hogy mindenki ezt tette volna szíve szerint, és most végre a filmvásznon is láthatom.
Sándor?
Igen, Sándor vagyok.
Ugyanez a kérdésre.
Igen, sőt, Sanyi, ez a nagyon különleges ügyosztály, hogy cigarettes, yes, they are. Igen, tehát, hogy én is ugyanerre a kérdésre válaszoltam.
Ugyanez, igen.
Ezt próbáltam ilyen rendkívül komprimáltan előadni. Szerintem én is a filmgyárban, hiszen én akkor a filmgyárban dolgoztam. Sőt, a főnököm volt Bacsó Péter, tehát mi hallottunk erről a filmről, de még sok évnek kellett eltelnie, mire Bacsótól megmertük kérdezni, hogy a Sződ a Sejmet elvtárst ő írta-e a szövegét? Mondta, hogy nem. Én az elvtárs a Csákányt jó mélyre vágnat írtam. Hát ez kb. 10 évig ugye nem mutatták be, sokan aztán kisebb körökben nézegették, egyetemi klubokban, párt közösségekben, vagy párt összejöveteleken, ugye, és hát azon nyilván nem voltam ott, mert akkor én még a filmgyár közelében sem voltam, amikor ez készült, hát ez készült 69,
akkor
vagy ilyesmi. Akkor forgatták, igen, 69-ben, és nem sokkal utána ugye megnézte a Rajkné is, ugye, a Rajk Júlia, aki hát zokogba futott ki a vetítőből, és mondta, hogy hát ez tartatatlan, és skandalum, és ilyesmi, ugye. Ez nem először fordult elő nálunk, a klasszikus példám a Keresztapa másik arca. Tehát úgy mutatták be a paródiát, a Keresztapa másik arcát, hogy a Keresztapát még nem is lehetett látni. Ugye Magyarországon az első western film a háború után volt a Limonádé Joe, ami egy isteni cseh paródia volt, de akkor még valódi western filmek nem jöttek be, aztán jöttek be ugye NDK kitűnő Vinetú filmek, Gojgo Mitics szerb sztár főszereplésével, de valódi nyugati western filmek akkor még nem jöttek, tehát ez tulajdonképpen a betiltásnak, amennyire én tudom, hát a motorja az a Rajk Júlia volt, aki hát így családilag kikérte magának. Na most, hogy hat-e még ez a film, én azt gondolom, hogy igen. Tudomásom szerint a Szász Péter is nagyon sokat beledolgozott a filmbe, de a Bacsó is tudta ezt a polgári vígjáték írást. Tehát a Tanú technikája az ugyanaz, mint a Hippolita lakály. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Kicsit még sárga, kicsit még savanyú, de a miénk. Tehát ezek tulajdonképpen a jól megcsinált színmű. Ugye, van egy ilyen fogalom, a jól megcsinált színmű, és ezeknek az iparosai még megvoltak abban az időben. Ugye, nézzük meg, milyen gyönyörű volt a Faros Ikarusz. Azt háború előtti tervezők készítették, akiket nem sikerült agyoncsapni, és recski vendégjátékra és egyéb nyalánkságokra rábeszélni. Tehát ha ugyanakkor épült az Erzsébet-téri buszpályaudvar például. Tehát voltak kulturális kivételek, még a nagy öregek közül is egy ideig éltek és alkottak, de hát aztán nyilván Radványi Géza elment, ahogy Makkároly mondta, mert ami utána következett, az már nem volt neki való, de itt maradt Ranódi László, a maga félszeg polgári attitűdjével, mostanában rengeteg régi magyar filmet lehet látni különböző tévécsatornákon, tehát az a Keleti Márton, akit mi jobban utáltunk, mint Zoránt, mára egy klasszikus mester lett. Hát szépen vannak a filmek megcsinálva. Az csak egy zárójeles dolog, hogy a fekete-fehér film milyen szép tud lenni. Most néztem meg a Körhintát, hát hogy van az fotografálva? Hát hogy néz ki rajta a Törőcsik Mari? Hát megbolondulsz úgy, és tulajdonképpen még politikailag sem egy vadul tisztességtelen mű. Kicsit nyomja ezt a TSZ belépés tematikát, meg nem tudom, de nem vészesen. És hát ugyanígy szenzációs a Hattyúdal, amiben hát úgy benjózik a Páger Antal, mint ahogy Tátrai Tibusz gitározik. Hát megőrülsz, még hasonló fekete izompólója is van, ugye? Tehát nagyszerű, és azt is jó szakemberek írták. Na visszatérve tehát a tanúban számomra, és még egy mondatot mondok, és átadom Máriának a szót, ugye, amit a Tudományos Akadémián is elmondtam a film kapcsán, hogy ez egy, ugye a Zsombolyi János volt az operatőr, tudta hova kell tenni a kamerát, de ez nem egyéb, mint egy filmre vett, jól megcsinált színmű. Kitűnő színészekkel, kitűnő dialógusokkal, de ne gondoljuk azt, hogy különösebb filmtörténeti értékeket hordoz, mint ahogy a Jancsó szegény legények azért nyilvánvalóan hordoz. Beszéltem Hauk, tegyél fel valami frappáns kérdést Marinak, aki már olyan magányos.
Köszönöm a felkérést.
Hogy elmondhatatlan.
Akkor próbálkozom. Tehát, Mária, azért az valamennyi magyarázatra szorul, hogy egyrészt miért forgathatták le ezt a filmet 69-ben, és ahogy említettük, volt húzavona, hogy most betiltották, vagy nem lehetett rendszeresen nyilvánosan vetíteni, de aztán 79-től mégis. Tehát mi a magyarázat arra, hogy ezt a rendszer, ha hezitált is, de mégis engedte, miközben egy anekdóta szerint Kádár János, mikor először levetítették neki ezt a filmet, akkor azt mondta, hogy hát nem egészen erre gondoltunk, de mégis mire gondoltak? Hát,
szerintem azért engedték meg ennek a filmnek a elkészítését, mert arra számítottak, hogy az elkészült mű azt fogja bizonyítani, hogy ez a rendszer, ez tulajdonképpen már egy másik rendszer, ez nem hordozza magába ugyanazokat az abszurditásokat, amiket az előző időszak hordozott. De aztán, amikor 69-ben megnézték, és néhány elvtárs kirohant, vagy ideges lett, vagy rájött arra, hogy nincs, tehát hogy mégse biztos, hogy a hatásmechanizmusa az lesz, amire ők gondolnak. De a 70-es évek végére a rendszernek a csúcspontja volt tulajdonképpen, az egész szovjet birodalom a legmagabiztosabb időszakában volt, és azt gondolták, hogy ezt már megengedhetik maguknak. És valójában ők maguk is azt a felszabadító érzést élték meg, hogy mi már nem ezek vagyunk, ezen már mi is csak röhögünk. Ezt mi is vicces, hogy komolyan gondoltuk valaha. Mi azonban nem így néztük, mi egészen másképp néztük. Mi nem tettünk olyan nagy különbséget a kettő között, hanem azt mondtuk, hogy ez az egész dolog, hát ezen csak röhögni lehet, mert ez egy teljesen abszurd rendszer, amit ezek ránk kényszerítettek. És tulajdonképpen erről szól a film, és ezért működik a számomra ma is, mert az egészet egy abszurditásnak keretezi. Az egész kommunizmust, az egész elképzelést, ezt az egész vizuális világot, amit nagyon jól bemutat, ezt az egész álszent baromságot, ezeket a szövegeket, amiket igenis nagyon jól megír ez a film. Nagyon jók a dialógok, amik a magyar filmeknek általában a leggyengébb pontjai szoktak lenni. Hát igen. Igen, mert látszik, hogy nem te írod őket. Tehát ez a probléma. Tehát, hogy ez a film, tehát, és itt most visszautalok egy picit, amit a Sanyi az előbb mondott. Tehát, hogy azok a filmek működnek általában, amit mesterek csináltak, és nem művészek. És a mester tudja a szakmáját. Ez is meg van csinálva, az, ami nem akar más lenni, nem akar több lenni, az, ami. És ezek tudnak működni. Keleti Márton összes filmje attól működik, hogy az, ami. És ezek működnek, akár a Butaságom története, akár bármelyiket mondok. Amikor a filmrendező azzal az ambícióval kezd neki a munkába, hogy egy nagy művészetet fog megvalósítani, azok általában nem működnek. Ez az én tapasztalatom, de hát nem vagyok én filmesztéta. De ami a tanút illeti, a tanúba az is nagyon jó, hogy nem konkrét. Én ezt szeretem benne talán a legjobban. Hanem általánosít. Nem a rajkperről szól, hanem egy akármilyen per lehet ez. Nem a Rákosi elvtársról, meg a Farkas Mihály elvtársról szól, hanem a bármelyik bornírt vezető ilyen. És miután van ez az általános jellemvonása, ettől maradt életben még most is. És ha az ember megnézi ezt a filmet, akár ma, akár 10 éve, akár 20 éve, vagy 40 éve, akkor ki tudja őket röhögni, és ennél nagyobb dolog nem történik senkivel. Ha valamint ki tudunk röhögni, és látjuk az abszurditását, akkor az már ránk nem tudhatni. Akkor már kikerültünk a félelemkörből, meg az erőszakkörből, meg a bűvkörből, mind a háromból.
Sándor, akkor kiegészíteném a kérdést, hogy ez az abszurditás, amit főigazgató asszony említett. Ugye ez volt az egyik, hogyha már Rajk Júliát említette, hogy felháborodott a filmen. Ugye részben ennek a felháborodásnak az oka az is lehetett, hogy az abszurditás által elbagatelizálja a film a történelmi múltat, és annak a sötét fejezetei.
Igen, hát ő arra gondolt, hogy amíg a rajperről nincs egy nem vígjátékszerű feldolgozás, addig ennek nincs létjogosultsága, de lehet, hogy utána sincs. Na egészen gyorsan, szerintem a Bacsó mindig is, tehát ez a Bacsó Péter, Szász Péter, Kovács András, ezek nem filmrendezők voltak, ezek agitátorok voltak, baloldali újságírók, agitátorok, most hirtelen jobb szó nem jut az eszembe, akik a filmet csak alkalmankénti eszközként tartották, vagy alkalmazták abból a célból, hogy általuk kívánatosnak tartott dolgokat elmeséljenek. Tehát ők nem filmesek, nem annak születtek. Ugye annak idején volt a Három Péter diktatúrája, ebből az egyik volt a Bacsó Péter, akik az 50-es években hát élet-halál urai voltak a filmgyárban, ezeket ne felejtsük el, ugye édesanyja Palota Palotai Boris, itt nyugszik Palotai Boris, eddig szar volt, most már por is, ugye, ahogy Jékeli Zsoli, ugye, sok más sírfelirattal együtt ezt is megírta, de ő nem volt azért veszélyes, ő egy nagyon régi felvidéki, baloldali kommunista családból származnak, ami nem baj, tehát akkor azért az más jelentette, mint most, meg egyáltalában, és így siet, na mindegy, majd utána egy B pontot még hozzáteszünk, tehát ők nagyon súlyos elhárítók voltak, és aztán évek után jelentkeztek a Bacsó is, a Szász is, és a Kovács András is önálló filmekkel, amelyeknél azért mindig a mondani való az agitatív üzenet volt a lényeges. A Bacsó rendkívül jó szimatú ember volt, rendkívül jó kapcsolatokkal, tehát azért mire a Terongyos életet készítette, már megtanult valamelyest filmet készíteni, tehát az egy egészen jó film, amikor ő meglevette, hogy a kitelepítést, ugye, amiről sokáig hallgatni kellett, azt már meg lehet pendíteni. Tehát ő neki biztos, hogy volt szabad jelzése erre a filmre valakitől. Ezt nem lehet pontosan tudni. A lényeg, hogy szerintem erre volt jelzés, hát ennek meg volt a forgatókönyve. Hát könyörgöm, ezt beadták, ezt elolvasták, hát pontosan lehetett tudni, hogy miről lesz szó. De talán ezek az érzelmi hullámverések, ami jött a Rajkné, illetve talán a Kádár részéről, a fene tudja, hát itt egy kicsit inájukba szállt a bátorságuk.
Hogy működött ez ekkoriban, ez az egész engedélyezés, cenzúra kérdése? Mennyire voltak átláthatóak ezek a viszonyok? Ugye a Sándor is említette, hogy itt a személyes kapcsolatoknak azért nem lebecsülhető a szerepe, hogy ki kivel volt jóban. Mennyire utólagosan, most mennyire tudjuk ezt megérteni mondjuk intézmények szintjén, vagy dokumentumok szintjén, és mennyire zajlott ez a való életben inkább itt az Acél, Kádár és különböző szereplők, akik még meghatározták itt a kulturális életet?
Az erről a Sanyi többet tud, mert hiszen ott dolgozott. Nyilvánvalóan, miután a film a legfontosabb művészet, mint ahogy Lenin elvtárs is megfogalmazta, ezért nyilvánvalóan erre nagyon fokozottan odafigyeltek, ennek át kellett menni egy cenzúrabizottságon, a forgatókönyvet is engedélyezték, és úgy tudom, hogy magát a rendszer főcenzorát, Rényi Pétert rendelték oda konzulánsnek, Bacsó Péter mellé. Most visszautalunk egy picit arra, amit a Sanyi mondott, hogy ugye a Bacsó egy rettegett főcenzor volt a filmgyárban, aki egy ilyen hát kommunista fő agitátor és fő megmondó emberként működött, és szerintem ennek a filmnek az elkészítésébe az is szerepet játszott, hogy bizonyos fokig volt neki egyfajta bűntudata, és innentől kezdve, tehát 56 után ő ettől nem tudott szabadulni, azért is csinálta ezeket a témákat, azért is vállalta föl. Találkoztam vele egyszer a 90-es évek végén, talán 2000 körül, amikor forgatni kezdett egy tévéjátékot, és helyszínt keresett, és eljött a Határőr úti épületbe, ami a közalapítványnak a székhelye. És akkor beszélgettem vele, mert ott akart forgatni annak a villának a bejáratánál, és akkor mondta is, hogy van mit jóvá tennem, és azért sokat dolgoztam azon, hogy ezt kicsit azért felettessem. És mondtam neki, hogy én nem tudok neki felmentést adni, mert nem velem szembe követte el a szemétségeket, hanem azokkal szembe, akikkel szembe ezt elkövette, velük kell ezt letárgyalnia és megtárgyalnia. Minden esetre azt mondtam neki, hogy a tanú az én számomra, amikor láttam, és nagyon sokszor láttam, mindig egy olyan élmény nyújtott, ami megkönnyebbülést jelentett a számomra, hogy ez nem egy rettegett rendszer, mert ezen már lehet szórakozni.
Sándor, ugye ön személyesen is.
Volt időszak, igen, tehát ő, mint főnök, isteni volt. Tehát képzeljük el, hogy én 78-ba kerültem a filmgyárba, amikor titkárnőnk Sabodai Gézáné Terike még Bacsót Bacsó elvtársnak szólította, és az volt az érdekes, hogy ez a Bacsót így zavarta, tehát lehetett látni, hogy egyébként majdnem minden filmrendező pártag volt, ezt csak úgy finoman jelzem, és egyik jobban szégyelte, mint a másik, tehát elő nem jöttek volna ezzel a farmával. Ugye persze, hogy nem volt itt már 1 millió pártag, de nem is kellett, mert ahogy mentünk fölfele a piramisba, úgy egyre pirosult a helyzet. Tehát tehát egyetemi tanár, főszerkesztő, tralala, hát nem kell részleteznem, az pártagság nélkül nem nagyon lehetett. Elődön volt szegény Balázs Jóska, akinek 2 regényéből is csinált filmet, a Fábri, a magyarok és a Fábián Bálint találkozása Istennel. Hát a Jóska idejében be kellett járni 9-re, vagy nem tudom, tehát valami teljesen paramilitáris feltételek voltak, és hát a stúdió vezetője volt Bogács elvtárs, akit az elvtársak 1947-ben filmvonalra állítottak. Sokáig volt Balázs Béla elhárító, a válfájába bele volt írva tintaszeruzával, hogy B.A., 2 híres mondása van, amelynek megfejtésén azóta is morfondírozunk. Az egyik az volt, hogy nem kell a közönséget szatirizálni, tehát Kardos Pépével 40 éve nem tudjuk ezt a dolgot feldolgozni. A másik volt, hogy a jó forgatókönyv utat tör magának. De a lényeg az, hogy nem kellett bejárni 1, 2, nem kellett belépni a pártba, és annyi fizetés nélküli szabadságot lehetett kérni, amennyit az ember akart. Tehát azért óriási előnyökkel rendelkező lezser munkahely volt ez. Persze, ha volt valaki éppen filmbe beosztva, vagy valami, hát akkor persze dolgozni kellett, akár étnappal lát éve, de aztán, ha mondjuk 1 hónapig valaki nem ment be, akkor hívott a Terik, hogy Sanyi, most már jöjjön be, mert a Bacsó érdeklődik, hogy mi van. Na, meg hát ő is ugye tanított a főiskolán is, meg filmet is forgatott, meg minden egyéb. Na most ugye én egy olyan filmben dolgoztam, amit nagyon keményen be is tiltottak, ez volt a Jeles András féle Álombrigád című film, aminek a forgatókönyvét ugye szintén sorról-sorra elolvashattak az elvtársak, ami arról szól, hogy egy szocialista brigád előad egy szovjet szocialista darabot a saját eszközeivel. Na most ebben az volt a helyzet, hogy ebben csak is kizárólag amatőr szereplők szerepeltek. Volt például Virág úr, aki beugró kukás volt. Tehát nem fő státuszú kukás, hanem a fő kukása annyira berúgott előző nap, hogy nem tudott fölbászni a kukára, akkor mozgósították Virág urat, aki a filmben mondja is, hogy na, apikám, mit kaptok ezért a filmért? 2 év, 4 hónapot? Hát majdnem ez következett. Tehát ő, a beugró kukás pontosan látta, hogy ezért a filmért nem túl fognak minket nagyon megdicsérni, és itt az volt a helyzet, hogy az egész szemlélete a filmnek és az egész stílusa olyan szinten ment szembe mindavval, ami a rendszer esztétikáját jelentette, hogy nem lehetett azt mondani, hogy na, ha ezt a jelenetet meg ezt kicsípjük, akkor hajde jó lesz.
Kicsit általánosabban ugye említette főigazgató asszony ezt a törekvést, hogy a Rákosi rendszerről kvázi leválassza magát a Kádár rendszer, akár ezzel a filmmel is, hogy ez már nem mi vagyunk, és ezen már mi is nevetünk. De hát 56 után az egész rendszernek ez volt a törekvése, hogy azt magától minél távolabb helyezze. Ez a kontinuitás, diszkontinuitás kérdésében ez mennyire volt tartható, vagy mennyire egy legitimáláspont?
Én szerintem a Kádár rendszer nagyon ambivalens volt ebben a dologban, mert egyrésztről azt hirdette, hogy nem ennek a folytatása, de azért valójában nem tagadhatta meg, hiszen ők csinálták, magát a rendszert ott alapozták meg, és ezért azt választotta, hogy hallgatás volt róla. Tehát azt tudom mondani, hogy nem láttam Rákosi Mátyásról például filmrészletet, vagy képeket, vagy egyáltalán, hogy hogy néztek ki ezek az emberek egész gyerekkoromban. Mert nem. Tehát ez nem volt téma, nem volt beszéd, nem volt erről semmi. És ezért is hatott ennyire ez a tanú. Mert itt először egy tulajdonképpen egy szembefordulás volt vele. Ugyanazok az emberek, akik 56 után százszámra végezték ki a forradalmárokat, a szabadságharcosokat, meg börtönözték be őket, és ugye a jog szakembereket se az ávóból, se másonnan nem tudtak nélkülözni, tehát ezek voltak az ő embereik. Mindenki tulajdonképpen tovább szolgált 56 után is ebbe a rendszerbe, tehát ők nem tagadhatták meg. A Kádár rendszernek az egyik legfontosabb kultúrpolitikai szempontja az volt, hogy nagyon alaposan és nagyon precízen kijelölte azokat a területeket, amikről hallgatni kellett. Amiről nem beszéltünk. Ami nem volt téma. Amit az emberek egyszerűen nem tudtak elkezdeni kibeszélni. És ebbe beletartozott tulajdonképpen az egész 45 utáni időszak, aztán belekerült 56, aztán belekerült a megtorlás időszaka, és gyakorlatilag az egészről egyfajta ilyen jóindulatú hallgatás volt a kötelező.
Hozzátéve, hogy a paragrafusok ugyanazok maradtak. Tehát van erre egy kis bombom, hogy a fekete autó de facto nem jött már, de jure jöhetett volna. Hát nem változtak ugyebár a paragrafusok.
Sándor, ugye elhangzott már Rényi Péternek a neve.
Igen.
Aki ugye a Népszabadságnak volt az ilyen örökös főszerkesztő helyettese és a kulturpolitikai élet meghatározó alakja. És részben az ő hatására, részben más kérések nyomán is tudjuk azt, hogy Bacsó Péter több jelenetet is kivágott a filmből, új szereplő került bele, tehát azért érdemi módosításokra került sor annak érdekében, hogy ezt bemutathassák. És néhány évvel ezelőtt az eredeti verzió is előkerült, és most már az is megtekinthető. Van érdemi különbség? Tehát számít ez?
Én nem is hallottam arról, hogy én ezt az egész történetet nem ismertem. Tehát nekem ezt a Bacsó soha nem mondta, és amennyit láttam az új változatból, hát ha így közszolgálatilag mondhatom, ez nem egy öltés sem. Nem tudom, hogy érthető voltam, mert néha szeretek ilyen képletesen fogalmazni, tehát gyakorlatilag nem volt különbség. Tehát megmondom, az is egy a maga módján egységesen szemtelen film volt, akár csak az Álombrigád, tehát nem lehetett rajta foltozgatni.
A humorról, az abszurditásáról a filmnek már a beszélgetés elején beszéltünk, és hát itt azért az felmerül, hogy ugye csak az a humor volt engedve, ami megfelelt a kádári hatalom céljainak, tehát ez a kontrollált humor, illetve hogy mennyiben volt engedve olyan humor, ami ezen kívül áll. Ezt hogyan került kontrollálásra egyáltalán, vagy mi volt ennek a mechanizmusa ebben az időszakban?
Hát ahogy visszaemlékszem a fiatalságomra, hát minden nap volt egy vagy két új vicc. Hát állandóan viccet meséltünk. Hát ez volt az alapja a rendszerhez való viszonynak. Na most ezek nem voltak engedélyezve, vagy betiltva, vagy nem engedélyezve. Ez egyszerűen a világ, amiben éltünk, olyan szinten volt abszurd, hogy ez csak viccel lehetett elviselni, meg megmagyarázni.
Ez a túlélés záloga a diktatúrában?
Hát szerintem igen, meg a magyar ember...
Nyugodtan mondhatjuk, igen. Persze.
Meg a magyar embernek a természete is. Hát azért nekünk van humorérzékünk, ezt nem minden nemzetről lehet
elmondani. De azért egy véletlen poént elmesélek. Szegény Halmai Imre, ugye a 56 előtti nagy humorista generáció egyik tagja, meg az Alfonzó játszottak a Vidám színpadon valami darabot. És amerikai impersta katonákat alakítottak, és a felvonás szünetében lementek az utcára cigizni. És jött velük szembe egy öreg úr, és azt mondta, végre! Már magukat! Tehát ez megtörtént igen. eset, amelyeket ugye az élet tudott ilyen módon produkálni.
Én nekem volt egy élményem, amikor Amerikában voltam kint ösztöndíjjal 80-as évek végén, és akkor ott az egyetemi társaimmal beszélgettünk meg minden, és akkor valahogy kérdezték, hogy az útlevelem az mikor jár le. És mondom, hogy 5 év múlva jár le, de az ablak az csak 30 napig érvényes. Hát kérdezték, hogy mi az, hogy ablak. Hát gondoltam, hogy nem tudom rendesen elmagyarázni azt, hogy window az náluk biztos nem azt jelent. És akkor elkezdtem magyarázni nekik, hogy az útlevél ugyan 5 évig érvényes, de kell egy kiutazási engedély, amit bepecsételnek az útlevélbe, és az csak 30 napig érvényes. És nem értették. És próbáltam, magyaráztam, és egy ponton rájöttem, hogy nem ők a hülyék, hanem amit mondok, annak semmi értelme nincs. Ezt nem is lehet megérteni. Tehát egy ilyen rendszerben éltünk, aminek az abszurdítása. Nekünk minden áldott nap a realitást jelentette, és ezen csak viccel és humorral lehetett felülkerekedni, mert ez volt a legfontosabb túlélési stratégia.
Még a Marihoz gyorsan egy pandan történet.
Nem kell gyorsan.
Most nem fogom az egészet elmesélni. Amikor San Franciscóban egy kis csajnak próbáltam elmesélni, hogy mi az a zacskós tejtartó. És ettől gyakorlatilag rosszul lett. Tehát nem értette, hogy eleve miért nem áll magában a zacskós tej. Nem kell részleteznem. Szóval beadtam Hungarikumnak az acskós tejet, és válaszolt Butykó Emília, azt mondja, köszönjük vettő kezdeményezését a izéhez, és akkor forduljon, nem tudom, Furtwängler Rozália asszonyhoz, nem tudom milyen osztályon. Hát ezt még nem tettem meg, de az első lépés megvan.
Közeledünk a beszélgetésünk vége felé, de engem az érdekelne, hogyha jól vettem...
Bocsásson még, akkor egy kis történetet nyugodtan idefőzzök, jó? Mert az...
Nehogy kimaradjon.
Az családi is meg jellemzi az egész helyzetet. Apámnak hullámos haja volt, ugye, hát mindenki arra vágyik, ma is nézem a nőket, ugye? Tehát akinek szép egyenes haja van, az putyulítja, akinek putyulis haja van, az vasalja élnappal. Szóval nem lehet a nőkkel beszélni. Na most apámnak szép hullámos haja volt, de ő ezt a kor divatjának megfelelően, 30-as évekről beszélek, ugye Humphrey Bogart és Jávor Pál, ő ezt hajolajjal besuvernyákolta. Ez dióolaj volt, hát ez is már a kispárnát meglehetősen elszínezte, de a 60-as években kapott ez a dióolaj egy piros színezéket. És akkor apám volt az Esti Hírlap nevű világlap, amit azért szerettünk, mert ezekhez a nappali teveszar szárasságú újságokhoz képest mégiscsak egy kis lazaság volt, és volt egy rovat, hogy itt a budapestiek beszélnek. És akkor ott rendkívül demokratikusnak lehetett lenni, és édesapám ott elengedett egy kis olvasói levelet, Miért piros a hajolaj címmel. Semmi gondolat nem volt benne, hogy ennek bármilyen politikai vonatkozása lehet. Másnap a munkahelyén, így a Paternoster előtt, Sanyi bácsi, megadtad nekik. Mi mindent értettünk, Sanyi bácsi, ezt ne magyarázkodj, de én nem... Sanyi bácsi, mi ismerünk téged. Ne magyarázkodj, ne mentegesd magad, ez óriási volt. Na hát ilyen volt, egy tapsot ez a történet, ez kérek szépen. Igen, szóval, mert a történet megérdemli, ugye ilyen volt, ilyen gyagya volt a korszak.
Sajnálom, hogy le kell húznom ezt a humor szintjéről a beszélgetést, de azért azt most visszakérdeznék, hogy akkor jól értem-e azt, amit mondtak, hogy ez a film egyszerre volt a rendszernek az eszköze is, amit tudatosan használt, de a rendszer kritikája is egyben. Tehát ezt a kettős szerepet egyszerre tudta betölteni ez a film.
Azért engedélyezték, mert már elég erősnek érezték magukat ahhoz az üzenethez, hogy ezek milyen nevetségesek voltak, de mi milyen jó világban élünk. Csak mi nem így fogtuk föl. Tehát mi nem tettünk különbséget. Mi az egészen röhögtünk. Mert azt mondtuk, hogy nincs különbség. Ez, amit a Sanyi mondott az előbb, ezek ugyanazok. Ugyanazok, ugyanolyan. Most úgy döntöttek bizonyos okokból, hogy békén hagynak minket, hát, hogy nem nyúl.
Máig ment még a film, bocsánat, a Mátra moziba, én is elmentem még néhányszor megnézni, és hát sok beszámoló volt, hogy az egyiknek a háta mögött épp a vallatója ült, meg mit tudom én, tehát még éltek az emberek, így együtt vagyunk, ahogy Konrád György írta, tehát lehetett találkozni a korábban a barikád másik oldalán küzdött hatfikkal.
Meg ugye azokkal is, akiknek ez volt az életük, ez volt a karrierjük, akik elhitték ezt a sok baromságot, azok is megnézték ezt a filmet, tényleg ott ültek velünk a mozikba, és ők sírtak. Hát ők nem nevettek ezen, nekik ez az életük tragédiája volt, hogy mi ezen nevetünk, hogy ebből ez lett, egy vicc lett. És mi meg nem értettük.
Volt ilyen is, olyan is, Mari, kicsit árnyalnak.
Nekem voltak ilyen
magának ilyen élményei. Igen, el tudom képzelni, persze. Persze, de hát azért mondok egyet, nekem az osztálytársam volt a Bárt Pista, a Karcsinak az öccse, és az öreg Bár tartóztatta le Herceg Eszterházi Pált, a József körút, 30
vizsgálati osztály ezredese volt.
35-ben, mert csak azért tudom, mert ez a nagymamámék melletti ház volt a József körúton, és akkor még meg lehetett kérdezni, és az Eszterházi Pál megkérdezte, hogy kit tiszteletek az úrban, és akkor mondta, hogy Bárt Károly, ugye ő volt, hát az akkor még idő, hát akkor fiatal, de azóta, aki ugye élete végéig a jogtanácsosa lett az állami biztosítónak, és amikor csináltuk Maria terrorházát,
akkor
a Litkai Gergő egy ügyvédi irodába volt vele, és megkérdezte, hogy legalább jó fotót raktak ki rólam.
Na ez, és az Őrsi Mátyás, Őrsi és társa ügyvédi iroda, SZDSZ-es képviselő, ott, ott
a
dolgozott.
Cseri és társa, abban volt.
Bauer Miklós is, meg a Bárt Károly is.
Hát a Bauer Miklós azt mondta, hogy mikor megkérdezték, hogy meghalt-e apuka, akit annyira szerettük, és olyan sok szép jó dolgot csinált, azt mondta, hogy ezt se cáfolni, se megerősíteni nem tudom. Hogy mi történt a saját faterjával, érted? Lehet, hogy meghalt, lehet, hogy nem, ugye?
Záró kérdésem Sándorhoz szólna, mert hogy a Tanúnak készült egy folytatása már a 90-es években.
Igen, én azt mondom, hogy ezt napoljuk el, ha Istent ismer, jó? Olyan szépen elmulattuk itt az időt.
Akkor a saját érdekemben
hát, ezt. Hát ez nem munkásságom csúcspontja. Talán megjelent könyvformában, talán ott elolvassák, ott talán azért olvasható, vagy nem olyan rettenetes.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm azoknak, akik személyesen vettek rajta részt, és azoknak is, akik online követték a beszélgetésünket. Tartsanak velünk legközelebb is, a Félmúlt folytatódik, kövessék a 20. század intézetet a Facebookon. Viszontlátásra!